Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Végvári Zsófia, a festményvizsgálati labor alapítója és vezetője, akit köszöntök. Szia!
Szia, és köszöntöm a hallgatókat.
Ugye a festményvizsgálati laboratórium az azt képzelem, hogy festményeket vizsgál különböző célokkal. Az lenne jó, ha ebbe most bevezetnél minket, hogy ez pontosan mi. Aztán természetesen azt hiszem, megyünk visszafelé is még az időben.
Egy nagyon kedves történettel hadd kezdjem, hogy mi is a festményvizsgálati labor. Még a kisebbik gyerekem óvodás volt, és megkérdezték tőle, hogy és édesanyádnak mi a foglalkozása, és azt mondta, hogy anya egész nap csontvári képeket nézeget mikroszkóppal. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon tetszett ez a meghatározás. Tényleg festmények vizsgálatával foglalkozunk, de hogy nem ennyire gyönyörű ez az egész dolog és idillikus, hanem mi természettudományos módszerekkel nézzük át a festményeket. Ez egy komplex vizsgálati sor, aminek minden festménynek át kell esni ezen a vizsgálaton. Több vizsgálati fázis mindig egymásra épül, és első körben a kort határozzuk meg. Ugye, sajnos a magyar műtárgypiacon nagyon-nagyon sok a hamis festmény. Nálunk a laborban képzeld el, hogy körülbelül 70-80% a festményeknek hamis, ami beérkezik, és ez borzasztó.
Ez nagyon-nagyon-nagyon arány, igen.
Igen, tehát persze festményvizsgálati laborba azért kerülnek oda a festmények.
Mert felmerül valami gyanú,
úgyhogy valószínűleg nálunk ez az arány halmozódik. Több, de például karácsony előtt volt egy olyan hetünk, amikor 20 festményből egyetlen egy darab volt eredeti. Tehát azon már én is megdöbbentem. Szóval, amikor bekerül hozzánk a festmény, akkor nem az van, hogy ránézünk, tehát nem lehet szemre meghatározni egy festménynek a korát, mert hogy olyan problémák lehetnek például vele, hogy van egy régi festmény, aki valami nagyon híres festőnek a művészetére vagy művére hasonlít, de a szignót kicserélték rajta. Egy szemmel nem ellenőrizhető, hogy egy új szignó bele van-e folyva a repedéshálóba. Ezt azért emeltem ki, mert ugye vannak festőiskolák, és nagyon sokszor a festőművészek vagy követőik hasonló stílusban festenek. Mondjuk egy kiemelt festő rossz napján fest egy olyan képet, mint egy kevésbé erős festő a jobbik napján. Nem tudom, ez a dolog. Vagy például gondoljunk arra, hogy egy festmény rosszul van restaurálva. Mondjuk, hogyha túl öreg. Úgy túl öreg, mondjuk, hogy egy 300-400 éves darabról beszélünk, hogy azért 50-60 évente illik restauráltatni egy festményt. És képzeld el, hogyha mindig csak egy fél milliméterrel odébb festenek valamit rajta, akkor mondjuk 400 év alatt számolt ki, hogy hány milliméter tud odébb menni az a vonal rosszabb esetben. Sokszor találkozunk olyannal, hogy nagyon koszos lakréteg van a festményen, vagy mondjuk műkosz is van rajta, tehát én azt mondom, hogy szemmel nem állapítható meg egy festményről úgy általában azt, hogy most az eredeti, vagy hamis, vagy hogy mikor készült. Ezért jönnek a laborvizsgálatok. Tehát normál fényű UV megvilágításban készítünk először fotográfiát, illetve infravörös tartományban. Az UV tartományban meg lehet látni például, hogy lakkozott-e a felület, illetve milyen javítások vannak a képen, és gyönyörűen meglátszik, hogyha egy szignó utólag került arra a felületre. Infravörös tartományban lehet látni alárajzolásokat, látunk például olyan vonalakat is, főleg a kép hátán, hogy rá van írva valami a vakrámára, ami szabad szemmel nem látszik, mert már annyira régi az az írás, hogy teljesen megkopott, illetve lehet látni azt is, hogy milyen területet javítottak modern festékekkel. Hát már akkor az ember kap egy képet arról, hogy körülbelül merre kéne elindulni a további vizsgálatokkal. Utána jön a sztereomikroszkópos vizsgálat, ahol megnézzük a festmény felületét. Minden korszaknak megvan a saját anyaghasználata, és megvan az, hogy milyen festékeket használtak, mekkorák voltak a pigmentszemcsék, milyenek voltak a keverékek. Teljesen más, hogy néz ki mondjuk egy 1950-ben készült festménynek a felülete, mint hogyha megnéznénk egy 1850-ben készült festmény felületét. Többször ér engem az a vád egyébként, hogy mondják, hogy ja, ez olajfesték az egyforma, nem, ez egyáltalán nem így van. Gondoljunk abba bele, hogy az 1870-es évektől volt csak elérhető a tubusos olajfesték. Addig mindenki kevergette magának, és akkor se tudta mindenki megvenni, vagy hogyha megvette, akkor nem számított olyan problémákra, hogy az óntubus hogyan fogja oxidálni a benne lévő festékeket, és mondjuk a sárga festékből zöldesz, vagy gondoljunk Van Gogh képeire, hogy a sárgák már teljesen kifakultak, a vörösek is kifakultak, de kromsárga meg a báriumszulfát annyira összeveszett, hogy már csak a hamisító képeiből tudjuk, hogy eredetileg milyen színe lehetett egy Van Gogh képnek. Már csak a roncsolásmentes anyagvizsgálat van, az se ördögtől való dolog, mert hogy az meg kémia. Minden korszakban, ahogy mondtam, megvoltak a kedvenc festékek, úgyhogy lehet tudni, hogy melyik festéket mikor szintetizálták, mikor került piacra, és itt az egyidejűséget kell nézni. Nem csak fehér festéket nézünk, hanem megnézzük a sárgát, a kéket, a pirosat, zöldet, stb. Így most már 50 ezer méréssel a hátam mögött egész jól meg lehet mondani, hogy mikor a kép.
Több dolog jutott eszembe. Egyrészt az, hogy ez a terület, mint a képek, a műgyűjtés, olyan, mint egy nagy krimi sokszor, hiszen átlag ember, aki mondjuk a művészethez nem ért, meg nem foglalkozik vele annyit, mondjuk filmekben látja azt, hogy nagy jelentősége van egy képnek, aztán az gazdát cserél, hogy cserél a gazdát, tudjuk, hogy vannak aukciók, ennyit ér, annyit ér, vetekednek érte az emberek, és így tovább. Tehát, hogy van e körül egy ilyen misztikum, ami már elég közel van ahhoz, hogy esetleg valamiféle hálózathoz hasonlíthassuk, ami mögött meg nagy pénz van, gondolnám én. Másik oldalról meg az jutott eszembe, hogy mindahhoz, hogy megállapítható legyen, hogy ez eredeti, nem eredeti, mikori, milyen, ehhez azt gondolom, hogy kell egy óriási tudás, ennek egy nyilván mikro részét most felsoroltad, hogy tudni kell, hogy az adott korra mi volt a jellemző. És még az, hogy valószínűleg a technológia annyit fejlődött, hogy ennek segítségével lehet kiszűrni azt, hogy valami eredeti, nem eredeti, vagy van benne hamisítás, nincs benne hamisítás. Szóval van bennem olyan érzés, minthogyha egy lépéssel a betörő előtt kéne lenni, vagy legalábbis vele együtt haladni, hogy tudni, hogy mik azok a területek, ahol kiderülhet, hogy hamisítás van. Szóval, hogy ez egész nagyon érdekes, és én tudom, hogy most én is nagyon sok mindent hoztam föl, de talán érted, hogy mi jött le nekem.
Persze, abszolút. A 19. század fordulóján, tehát 19.-20. század fordulóján Magyarországon voltak egyébként a legnagyobb műgyűjtemények. Elképesztő festmények voltak itt nálunk. Tehát mármint, hogy Magyarországon 60 gyűjtemény szerintem mindenki számára ismert, vagy legalábbis hallott felőle, tehát hogy a Mané képek, és más olyan, most mondhatnék Renoirt, mondhatnék Monét, sorolhatnám hosszasan, hogy milyen fantasztikus, és még főművek is voltak itt nálunk, hogy a gyűjtés az egyfajta szenvedély is, de valamennyire én azt gondolom, hogy hagyományok alapján, hogy ez a gazdagoknak a hobbija. Tehát, hogy hova akarok tartozni, persze, hova akarom magam pozícionálni, tehát, hogy ez a pszichológiai háttere. Úgyhogy egy idő után, aki azt gondolja, hogy van egy nagyon jó képe, akkor ő társadalmilag is más, hogy pozícionálja magát, és akkor azt már lehet mutogatni, hogy hát nekem nálam van Vasarinak az egyik főműve, vagy nálam van az XY-nak a főműve. Kiindulva az előző hosszú-hosszú mondatomból, ugye, hogy a festményeknek a 80%-a hamis, ezek nem csak sirány hamisítványok, hanem tényleg vannak nagyon-nagyon profi munkák is. Ez tényleg egy detektív munka. Nekem azért mindig meg kell előznöm egyébként a hamisítókat, bár most így zárójelbe jegyzem meg, hogy Magyarországon a hamisítók, én azt látom, hogy nem nagyon fektetnek ebbe túl sok energiát, illetve túl sok pénzt. Mindig meg lehet őket fogni. Hát volt egy olyan nagyértékű festmény, ami aukción ment el nagyon-nagyon sok 10 millióért, és oké, hogy ólomfehéret használt, ami egyébként a 19. század végén, 20. század elején tényleg egy általánosan elterjedt festék volt, de például nem volt jó a szignó a festményen, mert legalább kétszer próbálta ráírni a hamisító, és például a világoskék festéket, amikor rákente, azt gondolta, hogy én nem fogom megnézni, és képzeld el, hogy abban meg volt titánfehér, és egy egészen speciális keverék volt, ami egy modern festékhez tartozik. Eljött a tulajdonos reklamálni, és akkor mondta, hogy akkor hívjuk fel az eladót, megmondta a nevét, én rájöttem, hogy hát tudom, hogy ő kicsoda, és ő szokott festményeket hamisítani, és képzeld el, az a mondat elhagyta a száját, hogy nekem nem is kellett volna rájönnöm, hogy ez egy hamisítvány, mert hogy ő régi festéket használt. És mondtam neki, hogy akkor légy szíves, figyelj arra, hogy ne vegyél tubus festéket, hanem minden festéket te magad keverjél meg.
Ez ilyen nyíltan?
Ez ilyen telefonon keresztül, persze én tudtam kiáll a másik oldalon, ő is követte a munkásságomat, vagy követi a munkásságomat.
Szóval, te vagy a magánhekus.
A magánhekus?
Igen. És van egy csomó eszközöt hozzá, csak ez például, ha neked nem kellett volna rájönnöd, az azért nem feltételezte, hogy ezt te így tudod, tehát, hogy ez a tudásod megvan.
Igen, azt feltételezte rólam, hogy felületes vagyok. Ha behoznak egy festményt hozzánk, van egy alapvizsgálat, annak van egy ára, de hogyha én nem tudom kideríteni az alapvizsgálattal, én akkor is tovább megyek, és azt nem fogom az ügyfélre ráterhelni, én addig megyek utána, amíg rá nem jövök, hogy hol van a túlpisság a dologban. Hogyan van leöregítve? Például képzeld, láttam olyan festményt egyébként, az külföldről érkezett, de egy magyar festő munkája volt, hogy hogy egy régi képre ráfestettek egy új festményt, teljesen új festékkel. Na most ilyenkor, amikor mondjuk műanyag festéket használnak...
Bocs, miért csinálnak ilyet?
Hogy legyen repedés hálója a felső festménynek.
Aha.
Hát, hogy a régi kép ugye 40 Értem. Év alatt kialakul egy repedés háló, hogyha ráraknak egy új képet, akkor azt sütik, hűtik, fűtik, bármit csinálnak vele, egy idő után átveszi a felső réteg az alsó képnek a repedés hálóját. És hogy, hogy a műanyag, tehát műanyag tartalmú festék volt száradásgyorsítóval, úgyhogy azon simán mi át tudtunk mérni az XRF technológiával, roncsolásmentes anyagvizsgálóval, tehát fals adatot kaptunk. Tehát mondjuk a fehér területen mi vörösre utaló jeleket mértünk, ugye egyrészt ilyenkor csinálunk röntgenvizsgálatot, de hogy tudod, úgy olyan megfoghatatlan volt a dolog, mert nagyon kemény volt a képfelülete. És rájöttem, képzeld el, hogy kétkomponensű műgyantával volt lekenve a festmény felülete, és maga a kétkomponensű gyanta, hát az... rádióhallgatók hogyan képzeljék el, mondjuk, amikor a hölgyek elmennek körmöshöz, és próbálják a géllakot valahogy lepattintani a körmükről, tehát hogy alig lehetett átütni a réteget, de abba is raktak valami repedés indítót, és amikor viszont sikerült leszedni egy kis darabot abból a nagyon kemény műanyag felületből, ott volt alatta teljesen puha festék. Szóval ez így ijesztő, abszolút ijesztő, és ahogy szoktam mondani, hogy olvasni tudunk, de látni nem tudunk, és sztereotípiák alapján próbálunk gondolni a műtárgyakra is, tehát mondjuk, hogyha, most hadd kérdezzek vissza, hogyha ha le kéne írnod egy riprónai kukoricás stílusú festményét, azt hogyan tennéd meg, hogyan írnád le, hogyan néz ki?
Hát én nem tudom, hogy ezt...
Hát mondjuk lehetünk. Ilyen kis apró kis ecsetvonások, tiszta színekkel egymáshoz
Igen,
mellett.
Igen, hát de azért nyilván ezen kellene gondolkodnom, igen, meg lehet, hogy egy olyan kép kéne, amit jobban ismerek.
Aha, de mondjuk így van, kilátszik a, mondjuk a papír, vagy kilátszik alolla valami vörös, ami egy elválasztó kontúrt eredményez. Ugye ez egyrészt jön egy ilyen pointillista irányból, másrészt pedig a textilművészetből riprónainál. Tehát, hogy több dolog miatt alakult így a művészete. Na most, ugye valakinek az agyában
bemegy a... De érdekes, hogy neked ez milyen természetes, hogy ezt így tudja az ember, és erről lehet beszélgetni. Én nagyon értelek, hiszen ez a te világod, de hogy ez nem ennyire nyilvánvaló, viszont nagyon jó, hogy így szemlélteted.
De hogy már úgy mindenki így maga elé képzel egy ilyen Értem. Bármilyen festményt múzeumból, aukcióról. Ez a sztereotípia. Ugye tudjuk, hogy a csontvári színeket használ, nagyon élénk színeket. A munkácsi képek sötétek. Na ez a festészeti sztereotípia. Ugye, hogyha van egy sötét festmény, amin mondjuk van egy ilyen, mit tudom én, realista néni, akkor az csak munkácsi lehet. Ha pasztel kép, akkor az csak riprónai lehet. És így mehetnénk végig az egész magyar művészettörténeten, tehát olvasni tudunk, de látni nem. Tehát, hogyha elolvasunk egy szignót, és azt látom rajta, hogy tök mindegy, hogy bárki nevet mondhatnék, hogy színjei, abban a pillanatban elkezdek aszociálni az ő festményeire, és megpróbálom, mert az ember jó hiszemű, megpróbálom megtalálni azokat a stiláris jegyeket, vagy azokat a kis motivumokat, amik szerintem színjeik. Viszont, ugye, és akkor már itt egyből ugye bele lehet esni a csapdába, mert simán a saját agyunk engedi át vizuálisan ezeket az alkotásokat, hogy ebből nagyon-nagyon nehéz kitörni, és nagyon nehéz függetlenül a saját agyunkat legyőzve nézni egy műtárgyat. És képzeld, elmész egy múzeumba, mi lenne, hogyha nem látnál kis cédulákat a képek mellett? Akkor a képet önmagát kéne nézned.
Igen.
Előítélet nélkül, hogy te az iskolában
nem kéne
szeretted.
Elolvasnom azt, hogy mit nézek.
Igen. Tehát, hogyha önmagadtól tanulsz meglátni, annak egészen más az eredménye, mint amikor belekényszerítenek egy látásba, mert ráutaló magatartásra rá van írva egy szignó. Szóval, hogy ez tulajdonképpen ezzel lehet megtéveszteni embereket. Hát képzeld el, hogy
de várjál, mert arra viszont nem válaszoltál, hogy mindahhoz, hogy ilyen eredményes tudjon lenni egy eredetvizsgálat, ahhoz a technológia fejlődése az mostanra járult hozzá, vagy ez egyébként már régóta van, és ezzel már régóta tudsz dolgozni?
A labor 17 éves.
Azt tudom.
Az alapgépek most is megvannak, persze most már egy harmadik generációs
igen.
gépekkel dolgozunk, azóta sikerült fejleszteni a gépparkot. Én erre mindig azt mondom, hogy a Trabanttal is célba lehet érni, csak egy kicsit lassabban.
Értem. Tehát most már sok minden, tehát érkeztek extrák, a rendelkezésre állnak extrák, amikkel könnyebben, gyorsabban átláthatóban, biztosabban, de összességében te mondjuk 2007-ben is meg tudtad mondani ugyanilyen pontosággal.
Hát 2008-tól 8 évével indult a labor. Igen, most már van egy borzasztó nagy adatbázisom, tehát 50 ezer mérés. Aha. Az valami egészen elképesztő. Emlékszem, hogy annak idején úgy kezdtem a tanulást, hogy egyáltalán mire jó ez a technológia, mert ez az én fejemből pattant ki ez az egész dolog, hogy akkor csináljunk egy ilyet, hogy se Magyarországon, se Európában nem nagyon volt ilyen, tehát Magyarországon biztos, hogy nem, és Nyugat-Európában is csak nagyobb múzeumoknak volt ilyen laborja, és még publikációk se voltak nagyon. Emlékszem, a hölgy, akitől megvásároltam ezt a roncsolásmentes anyagvizsgálót, festettem egy palettát, és elvittem neki, hogy miért van az, hogy a kékben nincs kobalt? És akkor mondta, hogy hát nem tudja. Mondom, akkor most rossz a gép. És egyszerűen elkezdtem no-name festményeket vásárolni, amire rá volt írva, hogy bármi, és ott volt egy dátum. Rengeteg ilyen képet mértem be, illetve rengeteg pigmentet mértem be. És egy idő után ezek az anomáliák elkezdtek kibukni saját maguktól. És akkor kérdéseket teszek fel, és arra keresem a válaszokat. Egyszer csak rájöttem arra, hogy megjelennek rádióaktív szennyeződések, amiket én úgy hívok, természetesen ez nem stroncium, cirkonium, rubidium, molibdén, blablabla, sorolhatnám, de nem akarok senkit cserélyezteni itt a kémiával, hogy ezek 45 után jelennek meg a mérési eredményekben. És ahogy közelítünk a saját korunkhoz, egyre magasabbak azok a számok, amiket mi mérünk. És akkor úgy gondolom, hogy mi lehet, és kiderült, hogy ez tényleg a második világháború utáni eseményekhez, hogy második világháborúhoz kapcsolódik, tehát először csak a két atombomba, aztán az atomrobbantások, aztán a erőművek felrobbanása, bármi. Tehát a radioaktív bomlási idő, még szerintem sok hallgató emlékszik, hogy azért itt több száz, meg több ezer évről van szó, ez mindenhol körül vesz minket, nem zöldülök, meg nem fogok itt most, hogy elszennyezzük a bolygók, de ez van. Tehát, hogy ez is egy törvényszerűség. Vagy például a 30-as években a stroncium szint igen magas. Ott pedig nagyon sokat kutattuk a kolléganővel, és nagyon úgy tűnik, hogy akkor rengeteg szénerőmű volt, és hogyha a szenet elégeted, az önmagában nem veszélyes, de ha nagyon nagy mennyiségben égeted el, akkor abból is kijön a radioaktív szennyeződés is. Hát gondolj vissza, hogy lehet látni fotókat 20-as, 30-as évekből, hogy a gyárak ontják ki magukból a fekete füstöt. Ott volt benne az anyag. Tehát én mindig korlenyomatokat nézek. Egyszer a pigmentet, egyszer ezeket a szennyeződéseket. De ez már tényleg a szakma mélysége. De amikor azt látod, hogy puha felület, vagy van rajta egy műkosz réteg, tehát bekenik, tudom én, valami barna trutyival, bocsánat a szó használatért, akkor már úgy az ember eleve feltételezi, hogy jaj, kicsit megpiszkálom a tetejét, és leszedem a barna réteget, és alatta látszik, hogy gyönyörű hófehér, olyan fehér a festmény, mint amikor kinyomom a fogkrémet. Körülbelül az a fehér terület, tehát hogy, és még puha is. Tehát, hogy egy ilyen hűtőkeménységű vaj, állagú az a festék, 40 év alatt meg kéne kötnie, az akré sose fog rendesen megkötni. Úgyhogy ez tényleg egy nagy nyomozás, de azért nagyon aggasztó, hogy...
Igen, az jutott eszem, hogy milyen inspiráló, közben pedig az eredmény, hogyha ez annyira, azt mondod, hogy ennyire, tehát 10-ből 8 kép hamisított, az meg olyan lankasztó.
Hát igen, mert hogy át vagyunk velve.
Persze.
Tehát, hogy a szemünk is, agyunk is, igen. Én azt szoktam mondani, hogy a hinni akarok el, az a legerősebb, tehát, hogy hiszem. És akkor ugye itt jönnek azok a gyűjtők, akik a felső körhöz akarnak csatlakozni, akik mondjuk nem mennek aukciós házba, hanem akkor én majd kincset vadászok. Lehet találni kincset, ezt nem győzöm hangsúlyozni, és mindenkit bátorítok, hogy szerezzen is kincseket, és járja a piacokat, mert még mindig vannak kincsek. De hogy pont ezért, mert valaki beleszeret valamibe, és azt gondolja magára, hogy majd akkor ő megtalálja azt a kincset. Mert hogy ez egy lappangó műalkotás, ő találta meg. De nagyon sokszor találkozom például olyannal, ami egyébként a hamisításnak az egyik alapesete, hogy régen a Nemzeti Galériában és a Szépművészeti Múzeumban is működtek bírálati csoportok. Ezek a bírálati csoportok művészettörténészekből álltak, és készfeltartással határozták meg, hogy a kép jó vagy nem jó, nem a módszert kritizálom, arra most nem térek ki, hanem az eredményről kapott egy cetlit, egy vinyettát, egy iskolai vinyettát a festmény hátulja, amire egy szám volt ráírva. 987/67. Az azt jelenti, a 987. tétel 1967-ből. Na most, ha van egy festményed, ami tényleg tényleg az, ami, ha ezt valaki lemásolja, és ugyanezt a számot ráírja a festmény hátuljára, és most is le lehet kérdezni ezeket adatbázisból, akkor mit csinálsz? Szóval akkor úgy néz ki, hogy ez ugyanaz a festmény, mint amiben volt a Nemzeti Galériában, akik azt mondták, ahogy egy ügyfelem járt, hogy kapott egy gratuláló levelet, hogy gratulálok, hogy öné ez a két csodálatos Csók István festmény. És kiderült, hogy nem az volt nála, hanem azoknak a másolatai, ugyanazokkal a bírálati számokkal. Szóval, hogy nem lehet ezeket szemre megvizsgálni, és borzasztó, hogy én tényleg nap mint nap találkozom a csalással, meg az átveréssel, és az emberek megtévesztésével. Az például tudtad, hogy a magyar jogban nincs hamisítás? Tehát nincs festményhamisítás.
Nem.
Tehát csalás van, megtévesztés és tévedésben tartás. És kiváló a garanciát tulajdonképpen a festmény, az eladott festmények. Uh-huh. Tulajdonképpen mindenki mondhatja, hogy akkor jó hiszeműen adott el például egy hamis
Persze.
képet, mert hogy ő nem tudott róla. Tehát, hogy annyi kérdés merül fel
nagyon
egyébként,
sok, nagyon szövevényes
fel, hogy borzasztó szövevényes, és a festmények birtokosai, eladói és megvásárlói is akaratukon kívül, vagy éppen akarattal belekerülnek ebbe a hamisítási őrületbe.
Most már ez lesz, hogy zenét fogunk adni, és utána jövünk vissza, és folytatjuk, csak közben én arra akarnék majd kitérni, hogy nekem mindebből, de mondom, tudom, hogy ez a te szakterületed, és nagyon fontos, hogy erről beszéljünk, és ebben mozogjunk, de ebből nekem ott van az a kérdés, hogy hol van a festménynek az élvezeti értéke, amit nekem ad, mert ha én attól élvezem azt a festményt, hogy az a valakinek a festménye, az is szerintem egy más lelki állapot és egy más beállítódás, vagy hogy attól élvezem, hogy valóban nekem vizuálisan az tetszik és szép. Úgyhogy ezen gondolkodj, mert erre fogunk kitérni, jó? De innen fogjuk akkor folytatni a beszélgetést. Vendégem továbbra is Végvári Zsófia, a Festményvizsgálati Laboratórium vezetője és alapítója. Maradjatok ti is!